A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt, indítjuk a Millás reggelit, itt a Rádió Café 98.0-án, július 19-én reggel, 6:30 után 1 perccel Ács Gáborral.
És Gede Balázsa, ismét.
És nem kapcsoltuk be a légkondit.
Csodálkoztam.
Igen, kezdünk babálódni.
Ilyen jól bírod.
Igen. Nem bírom. Úgyhogy mindjárt nyomom a gombot. Azt mondja, hogy van elérhetőségünk 0636 98 098 0, SMS, WhatsApp és Viber szám ez, és természetesen koránkelők, mint egy ketten, ja nem, hárman már írtak nekünk. Gézu egy fél percessel örvendeztet meg minket. A retro szendvics nagyon komplex kulináris élmény, mégpedig azáltal, hogy az apró hozzávalók miatt, amikor megeszem, legalább háromféle ízcsomag érződik. Szalámi tojás, szalámi uborka, tojás uborka. Meg persze a piros kis pöttyö tojásra reszelt sajta. Ha véletlenül marad belőle pár darab, másnap szikkadtan még jobb. Eddig is szerettem, de csak ma fejtettem meg miért.
Azt a piros kis pöttyöt képzeld el, én valamikor olyan 35 tájéken tudtam elhagyni. Olyan szinten...
Miért hagytad el?
Túl só, tehát már az egész piros arany jelenség, tehát ugye végkísért az életemet, és akkor így hirtelen leszoktam róla. Túl sós és nem jó.
De jó.
És azóta eltűnt. És
ezt így kell. Volt
egy nagy váltás az életemben, hogy átszoktam a csípősre, a csemegéről. Ugye gyerekként a csípős még nem annyira, aztán ment
egy
a...
Egy nagy váltás az életemben.
Ne vicce! Ne vicce! Ennél már csak az volt.
Óriási fordulatot vett az életed.
Mint a dohányzásról szoknék le, érted? Elhagytam a piros aranypöttyöt.
Döbbenet.
Komolyan, ez...
Szerintem nem volt jó ötlet. Esemény.
Nem volt jó?
Nem. A téli szalámi, kemény tojás, arany,
vízipöty,
tehát ez egy olyan szétválasztatatlan, mint, de nem is tudom.
Figyelj, még egy akkor.
Ezt nem lehet szétszedni. Most elhagyod a következő, az lesz, hogy elhagyod a tojást.
Elhagytam azt is.
Hát gratulálok. És akkor mit eszel, egy szalámi és kenyeret?
De figyelj, ez meg már... Nem, ez már lustasság, nevezik lustasság. Már nincs kedvem szerencsétlenkedni a kemény tojással, meg fölszeletelgetni.
Mi a szerencsétlenkedés?
Valahogy kevesebb időt fordítok
megfőzöd,
arra, hogy...
Megfőzöd, belerakod a tojásszeletőbe, fúgy, húzol egyet, jönnek a karikák, fölrakod, kész, szavasz.
Nem főzöm, nem töröm. Már a tojás pucolás, mint olyan. Nem sikerült kifejleszteni azt a technológiát, személyes technológiát, amivel nagyon gyorsan és kevés felétöréssel sikerül a tojást megpucolni.
A létező legegyszerűbb dolog. Azonnal lehűtöd, hogy ne száradjon rá.
Igen.
Széttöröd, mozaikosra megtöröd.
És nem sikerül.
Rátenyerez, gurítasz kettőt, és utána így, ahogy van, szétszeded, és kijön belőle.
És nem mindig megy, és ezen fölbosszantottam magam. Na majd egyszer visszatérek.
De haragudj.
Megbeszéltem magammal, majd nyugdíjas leszek, visszatérek rá, és jaj, akkor ismert lesz időm.
Hát
akkor...
néha kicsit már úgy tűnsz egyébként, mint hogyha az lennél. Tehát ez a jaj, a kemény tojás, de pucoljuk.
Mondok egy másikat.
Na.
Félreállt a vonat, mert rosszul lett egy utas, így kerültünk a Tárnoki Restibe. A Tárnoki Resti az fölújított, az egy viszonylag modern kis büfé, és ott vásárolgattunk, és volt sima hamburger, ez mind ilyen zacskós előre bekészített szerintem, és volt a retro, az a hatalmas buci, a nem tudod mi van benne típusú hússal, és az volt a jóval nagyobb, jó, sokkal inkább megtömött, és olcsóbb. Hát én természetesen azt választottam, és a 12 éves gyerek kiröhögött. Meg ő nem is merte azt megkóstolni, hogy hát nem vagy normál. Hát de mondom, nem, hát ez a hamburger. Hát
te, mit, már rég nem
mit tudsz te az életről?
Az már rég nem
élettapasztalat nélkül, ez az nem, igazi az hamburger.
Az már egy muzeális darab, tehát annak eleve a konstrukcióját tekintve rossz volt a tészta-hús arány. Tehát egy ordas nagy puffancsot eszel, potyog ki a mazsola, és néha találkozol a hússal. Tehát
ez mazsolamentes volt.
Persze mazsolamentes, de vagy morzsa, nem mazsola. Tehát ez a korszellemének elfogadhatatlan.
Teszek magasról a korszellemre. Ez végre szembe jött egy igazi, retro, nagy bucis. Fogalmam nincs, milyen hús van benne, típusú, de ehető és a régmúltat idéző hambi. Nagy élmény volt, képzeld. Igaz, hogy mindenki kiröhögött, de akkor is nagy élmény volt.
Hát jó. Egyébként otthon...
Hát csak nem ebbe halok bele, na.
Já, nem valószínű. Csak mint kulináris élmény, tehát ez inkább egy jó emlék.
Igen,
szerintem.
Persze, nyilván az váltotta ki. De egyébként íz lett. Oké, tehát...
Egyébként most is hazudnék, ha nem mondanám, vagy azt mondanám, hogy nem csináltam évekkel ezelőtt egy otthon, persze normálisan kontrollált körülmények között előállított, magam által előállított húspogácsával természetesen. Hát tehát nem ilyen bolti figyfirítja, amiből nem tudjuk tényleg, hogy mi van benne. Igen, megkívántuk, mert tudsz venni ilyen puffancsot, tehát az is van, mint péksütemény, ez kapható.
Aha.
És akkor otthon össze lehet pakolni, de mondom, én ott jöttem rá, hogy ez inkább egy szép emlék, mert nagyon sok az a
persze.
És ugye nagyon magas. Tehát nem csak a nagy, mert vannak nagy átmérőjű hamburgerek, de az is azért lapos, pont azért, hogy az arányok jók legyenek. Itt az arányok elmennek.
Hát az nyilván sok probléma van vele. Emlékeztem, és mondtam is gyerkőznek, hogy figyelj, ehhez tripla mennyiségű szalvét azt szükségeltetik, és hát valóban folyt minden mindenemen, tehát azt még nem tanultam meg, valószínűleg nem is fogom.
Azt nem lehet, az olyan.
Úgyhogy
abból, ugye, ráadásul a csalamádé leve felhigítja a benne lévő szószokat, a mustárkecsapot, tehát az egész egy ilyen folyós cuccá válik, amit nem lehet kordában tartani.
Az a helyzet, ha megint oda tévednék, vagy ilyen helyre tévednék, én ismét ezt választanám.
Óriási. Na, hát ez volt itt a Nyugger Gastro rovat, vagy nem tudom, minek lett.
Igen, nem volt tervezve, Nyugger, de belekeveredtünk. Igen.
Mondtunk elérhetőségeket, sőt, Gézu életképét el is olvastuk.
Igen, nem csak azt. Hogy... Eddig.
Uh-huh. Azt írja, ja igen, a...
Chili.
Igen, Chili, de Lőpapa a korábbi levele is itt van, Morgan Freeman kortársak. Tennap benne maradt a piszkozatok között az úti híd.
Hiányoltuk is, igen.
Igen. Na de ma már majd, hogy nem valós enyhülést hozó reggelre virattunk, ugye, ha 40 körül alakul nappal, és hajnalban is 25 plusz mennyit tesz az a néhány fok, ami korábban panaszra adott volna még okot. Szóval kevésbé nyomi reggeli időjárásban kellemes út viszonyok közepette hús a város. Lopás D-kartárstól.
Ez szóval... a kifejezés a hússaváros.
Igen, kevés dobozos.
Ja, kellemes útviszonyok közepette az a D-kartárstól.
Az a D-kartárstól.
Szófordulat, és akkor igen. Azt leasingelik most.
Lopás D-kartárstól.
Igen,
a Chili engem is megtalált, nyami, majd hogy nem csak az édessel, nem.
Ha már időjárás, akkor ígértem, hogy ha mikor látszik a markáns, most látszik. Tehát tegnap előtt még kérdéses volt, hogy a lehűlés mértéke most már szinte biztos, hogy a jövő hét közepén lesz egy komolyabb lehűlés, de már most a hét elején 20 fok alá mennek a reggeli minimumok, tehát fölfrissülnek az éjszakák, nyilván a 40 fokok sem térnek vissza. A csapadék mennyisége bizonytalan, de szinte biztos, hogy a következő másfél hétre nem tér vissza most már ez a brutális kánikula, tehát az extrém hőség. Úgyhogy lehet majd szépen nyitott ablak mellett jól aludni.
Dékartás is írt, más az útvonal, péntek van, tehát az már hétvégézik, M-kartárssal karöltve, optimista jó reggelt kartársak, ma M-kartársat viszem a Balatonra nagyi táborba. Neki már nyaralás, a korai indulás, reméljük optimalizálja a menetidőt, részidőkkel később jelentkezem, D és M-kartársak. Majd okay. Képzeld el, azt mondja, hogy 55 percre ráküldött egy másik üzenetet, hogy további optimista jó reggelt kartársak, M-kartársak, K és tünetmentesen 43 perc alatt értünk
Gödről
Budaörsátvárosra, reméljük az M7-es sem lesz problémás. Aláírás D és M kartársak. Hát remélhetőleg még reggel ki lehet jutni a városból.
Pénteken Balaton felé ez a legjobb időpont, igen. Igen. Minél korábban.
Jó, szóval ide lehet nekünk írni, megnézzük a névnaposainkat, hogy kiket köszönhetünk. Hú, de ellapoztam már, csak ide kell jönni a tetejére. Emília névnap van ma, köszöntjük őket nagy szeretettel, és még számtalan név tulajdonosát, aki feleli a nevét a naptárban. Gyémánt névnap is van, Verseny,
Eperke, Esztera.
Eperke, Arzén, Aranka, Ambrus. Az évfordulók közül megemlékezhetünk arról, hogy Budapesten megnyílik a Körszínház 1958-ban.
És mikor égett le? Hogy abból lett a Globe, és 2000 környék, ez a rendszerváltáskor lett ugye tulajdonosváltás, és igen. Azon a környéken. Hát vége, igen, tehát 58-ban olyan színészekkel debütált, mint Zolnay Zsuzsa, Berek Kati, másnap Básti Lajossal a címszerepben az Ödipusz királyt mutatták be.
Születésnaposok, megint eltelt egy év, Samuel Colt, a forgótáras pisztoly feltalálója 1814-ből.
Igen.
Vannak ezek a fix nevek, akikkel rendre találkozik az ember, ahogy múlnak az évek.
Úgy tűnik, hogy nekem ez a nap, ezek szerint ez a, mi van most, július
9.
Ez nekem is állandó napom, mert a Colt, meg a Móra Ferenc mindig emlék. És sajnálom a születésnaposokat azért, mert hogy Móra annyira zseniális figura volt, és annyi jó mondása volt, hogy egyszerűen nem tudok mástól idézetet, aranyköpést választani, hogyha én vagyok a szerkesztő. Úgyhogy, de azért menjünk még a születésnaposokra.
Na hát akkor Móra Ferenc,
de ma is ő lesz, és akkor Móra Ferencet említsük mindenképp. 1879-ben született Móra Ferenc, ezen a napon.
Raksányi Gellért, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművészre is emlékezhetünk, a Nemzet színészére 1925-ben született ezen a napon. Mester Ákos magyar újságíró, műsorvezető, tanár, őt is köszöntjük, ahogy Gazdag Gyula magyar filmrendezőt is. A Sipoló macska kőről és a Túsz történetről beugorhat azoknak, akik látták ezeket a filmeket. Brian May, a Queen együttes gitárosa is ma ünnepel. Nézem, hogy hát nem Queen-nel kezdünk, és nem is egy Queen feldolgozással.
Hát szeretnél?
Nem, nekem tök mindegy, tudod, én nem vagyok ennyire érzékeny ezekre. Papa Dimitriou Atina, Jászai Mari díjas görög származású magyar színésznőt is köszöntjük nagy szeretettel.
Patkó Béla.
Patkó Béla, Kiki, Máté Péter díjas magyar énekes, az első emelet tagja.
Énekese, igen. Igen.
Aztán Vitali Volodymyrovics Klitschko, ukrán ökölvívó, sokszoros bajnok, box világtanács, nehézsúlyú világbajnok, és nem mellesleg jelenleg Kijev polgármestere. És Benedict Cumberbatch, angol színész, szinkron, na, ő nekem őt ki. Ja, hát persze. Persze, ha meg Sherlock Holmes.
Ja, a névről nem volt?
A névről nem volt. Úgyhogy, ne, hát nem, hát nem, nem. Nagyon rossz az ilyen
év. Nagyokat alakított az elmúlt év, tizedben mondjuk, hogy igen.
Igen, persze, több más filmben is, csak talán most a Sherlockról lehet jobban megismerni. Na, ez volt a mi kis rövidített listánk, úgyhogy akkor zenélünk egyet, nem Queen-t, és utána belenézünk a lapokba.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Na nézzük, a 24.hu-t kaptam elő, ami a szárazságról és az agráriumban ezáltal mutatkozó károkról számol be, vagy ír cikket. És hát izgalmas a kérdés, mert hogy ugye már most 50%-os termelés kieséssel lehet számolni a Duna-Tisza közén, és hát a Lapáta megkérdezett szakértők szerint akkora a hőstressz, hogy már nem az lesz a kérdés lassan, hogy mennyi termést hoznak a növények, hanem hogy életben maradnak-e. Gyurica Csaba például úgy véli, hogy csak a kukorica esetében akár heti 100 milliárd forintra is rúghat a jelenlegi veszteség az agrártárca, viszont úgy látja, a tényleges károk mértéke a további hetek időjárásától függ. Raskó Györgyöt is megkérdezik, ő is megszólal a cikkben, úgyhogy 24.hu-n lehet. Gyurica Csaba egyébként agrárprofesszor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora. 24.hu-n lehet az aszályról és ezekről a károkról olvasni ma reggel.
Aztán az otthon felújítási támogatással foglalkozik a g7.hu a reggeli vezetőben. Sok buktatót és csapdát kell elkerülni annak, aki az otthon felújítási milliókra pályázik. Ez a cikknek a címe. Amikor elindult, az első napon beszéltünk már erről egy szakértővel, és akkor ő azt mondta, hogy igen, óriási az igény, viszont, és nagyon jó, hogy ez van, nagyon jó, hogy végre van valami, ez a legfontosabb, hogy van valami arra, hogy szigeteljünk, és energia hatékonyabbá tegyük a 90 előtt épült családi házakat, viszont rögtön az elején be lehetett szabad. Egyrészt iszonyatosan bonyolult a rendszer, ugye az volt a mondás, hogy érdemes, ha nem vagyunk egészen hát, pontosak és precízek.
Nem is az, hogy érdemes, majd, hogy nem tudod megcsinálni.
Szinte nem is lehet.
Tehát ez egy Európai Uniós pályázat gyakorlatilag. Igen. Hogyha rámész a teljes anyagra, akkor látszik, ez egy rendes Európai Uniós pályázat. 21 dokumentum igénye van a beadásnak. Nagyon komplikált.
Sokan pattannak le kapásból. Már a beadáskor sokan lepattannak, akkor már végignézik, ezért sokáig is tart, és sokat is kell várni, erről beszéltünk. A mostani cikk viszont azt emeli ki, és közben hozzám is ilyen infót jutottak el, hogy a nagy probléma az, hogy van egy lista, amiről választani lehet kivitelezőt, meg...
De és azt minden esetben onnan kell választani, vagy csak az előleg?
Igen, én úgy tudom.
Meg, vagy az előfinanszírozás nagyságát dönti az el. Hát akkor az tényleg baj.
És kevesen vannak rajta? Tehát nem kerültek föl, a nagy építőanyaggyártók egy része sem került rá föl, és a kivitelezők is alig. És hogy itt most az ő regisztrációjuk lassú, de sokan kerülnek abba a helyzetbe, hogy sietnének, kicsi a keret, 20 ezer felújításra elég az egész, neki rohannának, rendelnék az anyagot, meg a szakit, és nincsenek rajta a listán. És akkor most, és akkor azt mondja a szaki, hogy hát ő már próbált rákerülni, de az sem egyszerű, az sem olyan gyors. Úgyhogy ez a legfőbb probléma, minden esetre az első, mi van most? Igen, már lassan 3 hét tapasztalatai alapján egy fontos cikk, tehát ha valaki ebben benne van, akkor azért, ha meg még valaki tervezi, akkor meg azért mindenképpen ajánljuk tehát a g7.hu-nak ezt az írását.
A portfóliót is, mert ott egy kis befektetési gyors talpaló, illetve annak a folytatása, mert úgy látom, voltak előzmények, vannak itt linkek a hozam görbéről, meg a profit kilátásokról szóló, és most arról van egy rész, hogy hogy nyerhetsz az üzleti ciklusokon, ugye, hogy mi mindent kell figyelembe venni, amikor befektetsz, mire érdemes, és természetesen az üzleti ciklusokat, illetve annak, hogy a ciklusban éppen hol tartunk, mondjuk, vagy hol tart az adott gazdaság, annak a meghatározása is fontos, hogy tud, hogy mondjuk melyik szektorokba fektes, mert hogy a különböző a ciklusok, üzleti ciklusok különböző fázisaiban különböző szektorok azok, amik jól tudnak muzsikálni, vagy el tudnak kerülni mondjuk egy korrekcióban egy nagyobb visszaesést, mert van, hogy minden szektort ütnek, amikor erős a korrekció, de mondjuk vannak, amelyek jól megúszhatók kis esése. Szóval erről szól a Portfolio.hu egyik ma reggeli cikke.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A magyar börze 0,5%-kal emelkedett. Mindjárt mondom a pontosat. Pontosan 0,5%-kal. 72.899 ponton zárt a BUX. És a vezető részvények közül hát lehet, hogy mindenki tudott emelkedni. Várjál, nem teljes a listám, akkor itt még valamit nem nyitottam
mint
meg.
Mintha Richter esett volna.
Az lehet, igen. Az OTP biztos emelkedett, mert láttam, hogy áthúzták azon a szinten, amivel dolgozott már egy ideje. 18.530 forinton zárt, több mint 1%-os volt az emelkedés. talán lehet összefüggés a román operáció eladását, illetően ugye jött versenyhivatali hír, Romániából lehet. Megveheti a román... De nem tudom, igen.
Ez volt az alapfeltételezés, de igen. Lehet, hogy erre... Hát gyakorlatilag akkor az OTP ledolgozta azt az esést, amit az újabb különadó kapcsán kapott hirtelen, ugye megütötték egy nyilván 2-3%-kal, és akkor abból szép lassan vissza emelkedett, nagyjából arra szintre előtte volt. Ugye?
Várható volt, sőt az esést jó esélye meg is lehetett venni, hiszen alapvetően diszkontot tartalmaz az ár.
Eleve.
Tehát
eleve
ugye a legtöbb elemző szerint fel, lényeges, tehát akár 10-15%-os diszkont. 20 ezer alatti céláról most nem is nagyon tudok, hogy lenne, viszont jócskán fölötte vannak.
Azért meg fog küzdeni, mert ez a történelmi csúcs, tehát ugye most pont az a szint következik. Ha azt áttöri, és akkor itt vesszük, vagy ott vesszük, amikor a csúccsal megküzdött, mert addig azért az nyilván
én egy rögös út. Én 250-en vettem, mert ott volt egy rövidebb, egy egyszerűbb technikai szint, ami viszonylag jó setupot adott, és akkor innen várom azt, hogy meglője az új csúcsot, úgyhogy én már pozícióban vagyok, és ott várom a megindulást. Hát majd meglátjuk, hogy lesz-e erő, főleg úgy, hogy azért a nemzetközi piacokon kicsit vegyesebb a hangulat, de mondom tovább akkor, hogy mi volt még itt. A MOL az 1,2%-kal emelkedett 876 forintig. A Magyar Telekom esett 2%-kal 1090-re, a Richter pedig 9%-kal 9680 forintra.
Amerikában az előző napról meséltük, hogy egy jó nagy tech zakó volt. A Nasdaq majdnem 3%-ot szakadt, másfél éve a legnagyobb napi süllyedés volt. Ezzel párhuzamosan viszont sok részén fölfele ment, és például a Dow Jones Index is emelkedett. Ennyire markáns szétválás az egyes szektorok vagy indexek teljesítményében az nagyon-nagyon ritka. Kíváncsian vártuk a folytatását. Ebből az lett, hogy most még a technológia is ketté szakadt, tehát hiába emelkedtek, vagy korrigáltak mondjuk inkább így fölfelé a félvezetők, illetve nagyjából az AI-hoz kapcsolható részvények, azért a tágabb piac még mindig a nagy kapitalizációjú cégnél tartunk, az lefelé tartott, azoknak az indexe is esett. A Dow Jones pedig az előző napi vaskos felülteljesítés, és után korrigált, ott viszont beadták a pénzügyi papírokat és az egészségügyi részvényeket, hogy ebből egy jó nagy katyvasz sült ki, de azért összességében minden index esett. Tehát az is ritkán van, hogy az annyira fontos kiemelkedő szektor, mint a félvezetőknek az egyértelmű drágulása, illetve áremelkedése sem tudja megakadályozni a technológiai indexnek a csökkenését, úgyhogy a Nasdaq ennek ellenére esett, ráadásul nem is kicsit 7%-ot, mert az S&P nagyjából hasonló mértékben, és a Dow Jones meg 1% fölött, jó az előző napi kiváló teljesítmény után. Változatos irányba mozogtak, tehát a nagy papírok, a félvezetőkkel szemben az Amazon, Microsoft is lefelé, és hát volt egy nagy vesztes, a Domino pizza. Mindig fölkapom rá a fejemet, mert nagy kedvenc a családban, úgyhogy ha Angliában járunk, akkor sose lehet kihagyni egy jó kis barbecue-s cuccost.
Pedig semmi extra, én Lengyelországban ettem, mert ott volt egy Domino pizza, és úgymond gyors éttermi pizzának tök jó.
Igen.
Tehát az kétségtelen, hogy...
Jaj, hát nem nyilván nem egy...
Igen.
Olyan minőség, hogy belülsz Nápolyba, hogy itt azért Pesten is a jobb pizzeriákban kapsz, de azt, hogy az bemész 10 perc múlva
megvan. Én nem is voltam éhes, de végre mondom, találtam egy Domino pizzát, mondom, mert
annyit meséltem nem róla.
Igen, mondom, beülünk, eszünk. Ketten ettünk egyet egyébként.
És megállapítottátok, hogy hülye ez az ács, mert semmi különleges
hogy ebben semmi extra, köszönjük szépen. Pipa, meg volt a Domino.
Figyelj, ez ilyen érzelmi dolog. Ez családi rituál élet belőle, és egyébként tényleg az, hogy a szívünk között. Hogy,
ráadásul jó bunkók is voltak bent, úgyhogy nem nőtt az, de nálunk ez nem lesz rituálé.
Mindig jó arcok szoktak lenni, mert csomószor találkozunk magyarokkal, ez is tök jó, egyébként ott sokan dolgoznak.
Na, de vissza a tőzsdére, még gyorsan miatt ki nem futtunk, voltam egy belül még egy sztori, sajnos érintettje voltam, mert az Eli Lillyt úgy szétütötték, ahogy kell.
Miért?
De hogy hívják el együtt a a Novo Nordisk-kel együtt, ugye mind a kettő abban spíler, hogy ezeket a fogyást segítő gyógyszereket nyomják nagyon, és egy óriási ralliban voltak a papírjaik, ugye az egyik a Zebbant, a másik az Ozempic.
Hát kisebb mánia volt ezek körül.
Kisebb mánia volt, és ezek ugye ilyen hogy hívják ezeket az injektáló, hát ilyen szúrós bevitellel, fecskendővel, vagy azzal a kis gyors pattintós valamivel kell bejutatni, és most a Roche kijött egy hasonló cuccal, illetve nagyon jó teszt eredményei vannak, és a szájon átvehető. Uh-huh. Tehát lassan elérkezünk ahhoz, hogy bekapod a tablettát, és nátszávékony leszel. Úgyhogy ez nagy riadalmat okozott a piacon, és a Novo Nordisk egy kisebb, de az Eli Lilly az ilyen 7% körüli mértékben esett, úgyhogy ott kellett kapaszkodni rendesen.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Július 19-én péntek reggel 7:12, Korács Gáborral vagyunk itt.
És Gede Balázsra, jó reggel.
Igen, hát nézd meg.
Na jó, nem kell ahhoz papírrovatot összeraknunk, az élet maga írja. Tehát az, hogy te kiröhögtél reggel, mert otthon hagytam a telefonomat sok-sok év után, és olyan furcsán érzem magamat, de miközben kikészítettem az asztalra, majd ezután ott hagytam, és nem tűnt fel, hogy nincs púpa zsebemen. Ezek után kiderül, hogy te kikészítetted a reggelidet, aztán utána sikeresen otthon hagytad, de meg én mosolyogtam nagyot. Szóval nem kell nekünk semmiért kitalálni.
Meg is írtam a kedves feleségemnek, hogy jó reggel, vagy jó étvágyat kívánok, csináltam neki reggelit, mert ott volt a pulton szépen összepakolva a szándó, csak nem került elpakolásra. Úgyhogy volt egy nagy...
Kármentésnek, illetve, hogy igen. Tehát...
Kármentésnek tökéletes, mert igen,
pozitívra hangoljuk.
A szendvics. Csak nekem volt egy nagy futásom, ugye a beszerzés és elfogyasztást kellett most ennyi idő alatt abszolválnom, és természetesen az a rohadt helyzet állt elő, hogy az utolsó falatot itt fogom nézni hosszú perceken keresztül, mert arra nem jutott éppen idő, és időnként majd összefut a nyálszámba. Na mindegy, megoldjuk és valahogy.
Másokon szoktál nevetni, akik rendszeresen így járnak, igen, hogy most végre...
Megérdemeltem.
Megérdemeltem. Visszakaptad.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Balázs, te is akartál pilóta és mozdonyvezető lenni minimum?
Azt hiszem nem.
Nem. Akkor te vagy a kisebbségben. Most így
az igazság,
közül,
hogy én annyira sok mindent, tehát mindig minden volt, hogy minden nap más akartam lenni, hogy lehet, hogy benne volt a pakliba. Tehát nekem, én nem voltam ilyen céltudatos, hogy sok kisgyerek, hogy ragaszkodik évekig, hogy már pedig katona lesz, meg tűzoltó, meg nem tudom micsoda. Lehet, hogy benne volt egyszer.
Ketten már biztos vagyunk. Kránic Balázssal, az Aeropark ügyvezetői helyettesével, akit van velünk a vonalban,
jó,
akik pilóta és mozdonyvezető biztos, hogy akartunk lenni. Jó reggel, szia!
Ez így van, jó reggel kívánok!
Lesz egy nagyon érdekes esemény, most már negyedik alkalommal az Aeroparkban, ahol Azért keltette föl leginkább az érdeklődésünket, mert hogy itt egy nagyon izgalmas és érdekes járművek vonulnak föl, és hogy ennek olyan hatása is van, hogy, hogy rengeteg tűzoltóautó, fecskendő, ilyen-olyan régi és új járművek, helikopterek, mentőautók, stb., hogy ez mondjuk vonzó, amiatt is beállnak sokan tűzoltónak, önkéntes tűzoltók, ami mondjuk fontos szerep, főleg a kisebb településeken, ugye?
Így van, illetve nagyon spéci a környezet ugye abból a szempontból, hogy a Terepülő Múzeumban ott van körülöttünk 13-14 olyan légijármű, ami megidézi a magyar repülésnek a múltját, és az az érdekes, hogy ezek a kékvámpás autók részben velük együtt bizonyos korszakokban teljesítettek szolgálatot a repülőtéren, aztán persze jönnek igazán modernek is hozzánk, és valóban az a cél nálunk, az egyik cél legalábbis, hogy vagy a repülés felé, vagy a testületek felé, a kéklámpás szervezetek felé egyfajta iránymutatást adjunk az érdeklődőknek, és úgy tűnik, hogy ezek a partnerszervezetek, akik évek óta eljönnek hozzánk, és tényleg nagyon-nagyon sok különleges PC járművet vonultatnak föl, szintén felfedezték ennek a lehetőségét, mert hogy többen toborozni is fognak.
Ha jól sejtem, azért a az ivararány az jól megjósolható hát ezen az eseményen, ugye? Nagyon fiús a rendezvény?
Nem csináltunk még statisztikát így a belépéssel kapcsolatban, de most elültetted a bogarat a fülemben. Lehet, hogy idén megcsináljuk a statisztikát. Gondolom arra gondolsz, hogy apa-fia program, de azért abba kell belegondolni, vagy legalábbis sokszor a repülőtéri tűzoltóságban, amikor csináljuk a reptérlátogatásokat, anyukák is nagyon jól tudják érezni magukat, amikor meglátják a tűzoltó fiúkat. Tehát ez azért úgy kiegészíti a dolgot, mindenki megtalálja maga látnivalóját.
Na, akkor most a negyedik alkalom, hogy összegyűjtitek ezeket a kéklámpás eszközöket. Egy napra, holnap ugye érkeznek, és egy csomóan mozognak is. Emelj ki kérlek néhányat, akik a legizgalmasabb, vagy legérdekesebb, vagy a legkülönlegesebb.
Bármelyik részről ezért nézem, ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, de például nagy kedvencem a hagyományőrző rendőrszázadnak a gyűjteménye. Ők ugye rendre el szokták hozni az ország legkisebb rendőrautóját, ami egy ilyen teljes kutyákfaktor, egy Smart, egy kétüléses Smart, ami egyébként korábban a budai várban teljesített szolgálatot, hogy könnyen elférjen, és szűk utcákban tudott jönni, menni, beavatkozni. A másik nagyon érdekes az ő részükről, az egy Opel Campo, ami annak idején meg a Ferihegyi repülőtéren dolgozott és teljesített szolgálatot. Ez egy lövészjármű tulajdonképpen. Egy eléggé érdekes formájú, mert egy speciálisan átalakított, van rajta egy ilyen lövésztorony, több irányba ki lehetett nézni és ki lehetett lőni, és egyébként azt követően került a repülőtérre, hogy annak idején ott a rendszerváltás környékén ugye történt egy eléggé durva merénylet a gyorsforgalmi úton, az egyes terminál előtt, és ezt követően kellett az úgynevezett kritikus járatoknak a védelmét külön megerősíteni. Úgyhogy ez talán még azok, akik akkoriban utaztak, meg az elmúlt évtizedekben utaztak, időnként láthatták, hogy föl-föl tűnik ott a forgalmi előtéren, vagy a futópálya közelében, amikor a kritikus járatok indulnak. Tehát ez egy hallatlanul izgalmas jármű.
De használni nem kellett, ugye? Tehát élesben lövöldözni nem kellett végül is. Életem nem lett.
Tudomásom szerint nem kellett. Aha. Szerencsére azért Ferihegyi repülőtér nem az a vadnyugati vagy nyugati reptér, ahol időről időre ilyet kellene csinálni. Föl tudom sok ilyet sorolni a világból, hogy hol vannak áldatlan állapotok, de itt inkább ez az őrzős védelem feladat volt. És hát nekem az egyik nagy kedvencem, és egy ilyen mesát, ha úgy tetszik ebből a szempontból, hogy kéklámpás is baromi jól néz ki, de légijármű, hát ez majd a légirendészetnek az MD-902-es helikoptere lesz, ami minden évben a főszerepet játsza, hogy ott leszáll az aeropark kellős közepén. Ugye ez már az a fajta helikopter, aki valamennyire járatos, azt tudja, hogy most elég érdekes, sokféle irányba indultak el a helikopterek, nincsen már farokrotorja, tehát ugye egészen más módon történik a helikopternek a stabilan tartása, mint a korábbi típusoknál. Úgyhogy ez a helikopter is látható lesz majd nálunk. Egyébként pont most számoltam össze, hogy a sajtóközleményünkben azt adtuk ki, hogy nagyjából 50 jármű, nem, ma reggelre 80-90 között tartunk, úgyhogy egy elég komoly hat fog felvonulni.
Tehát, hogy jöttek újabbak jelentkezések, hogy jelezték, hogy ők is szívesen jönnének?
Igen, csak az utolsó pillanat. Sok az utolsó pillanatos jelentkező, aminek mindig nagyon örülünk, meg annyira lelkes csapat, ami kiállító partnerünk, hogy ahogyan beszélgetünk, mindig így a rendezvény előtt jönnek az újabb és újabb ötletek. Hú, hogy akkor még elhozzuk ezt, hú, akkor még elhozzuk azt. Uh-huh. És akkor, ha már elhozzuk a 100 éves mozdonyfecskendőt, aminek eléggé furcsa a neve, de semmi köze nincs a vasúthoz egyébként, mint hogy megtudtam, csak a tartály billentést hívták régen mozdonyításnak, és ebből terjedt el. Ez egy ilyen teljesen régi lóvontatású szekér. Tehát amikor ilyenekről beszélgetünk, hogy ezt helyezzük már üzembe, jó, de akkor ehhez kéne egy szétömlő, jó, de akkor melyik autóról csatlakoztassuk le a szétömlőt, ó, akkor hozunk még egy Rábasteyer fecskendőt, vagy bármelyiket, és akkor ebből egy ilyen nagyon izgalmas ötletelés szokott kialakulni.
Uh-huh. Engem ez a toborzós rész érdekel, hogy ugye megugrik a toborzói szám is egy ilyen esemény után, hogy ez hogy működik, hogy vajon apukák tényleg kimennek a srácokkal, aztán apuka Zsutyomban ellátogat a helyi tűzoltó szervezethez, és belépteti magát, vagy kéri a felvételét, vagy vannak esetek felnőttek, akik csak ezért látogatnak ki, hogy ott körülnézzenek?
Itt a toborzás alapvetően nem erről szól, vagy legalábbis az a tapasztalatunk, hogy nem feltétlenül a felnőtteket célozza meg. Ugye tényleg, ahogy beszéltünk az elején, megvannak a gyerekeknél is ezek a őrületkorszakok, hogy mikor, mi az, ami érdekli őket, mikor, mire a legfogékonyabbak. És az biztos, hogy működik, és nem csak itt a kéklámpás találkozónk kapcsán, hanem az egyéb repülős találkozóink kapcsán, valami biztos, hogy van ebben a környezetben, ott a múzeumban, hogy amikor repülős iskolák települnek ki, amikor mondjuk a budapesti szerelőbázisok egyike, vagy a légiforgalmi irányító cég, a Hungarokontroll települ ki, ott el lehet indítani 10 éves fiatalokat a pályán. Azzal, hogy találkozik élőben olyan kollégákkal, akik tényleg a toronyban dolgoznak, egyszerre 16-17 járattal foglalkoznak, vagy egyenruhás testületnél, és tényleg ezek a toborzó pontok meglehetősen interaktívak. Tehát amikor ott lehet egyet csapatni a tűzoltóautóval, lehet egyet próbálkozni a fecskendővel, hogy milyen ereje van, miért kell sok esetben 2-3 ember hozzá, hogy meg tudja tartani. Van egy akadálypálya, ami végig lehet menni. Ott vannak a kollégák, akik mesélnek a feladatokról, a bevetésekről. Tehát vannak visszajelzések, hogy a korábbi évek hasonló toborzásai kapcsán elindultak ilyen irányba.
Uh-huh. Oké. Okay.
És főleg fiatalok.
Nagyon jó.
Még egy utolsó. Kutyusok?
Kutyusok?
Volt egy jönnek. Utalás, hogy igen, és hogy nagyon népszerűek szoktuk lenni, nem?
Ez számos csapat fog bemutatkozni, egyébként a hagyományos rendőrszázad is hoz kutyát, ő drogkereső kutya, de komplett fél órás show-val fog készülni a folyamőr és hadihajós ezred, ők ugye bombakereső kutyákkal dolgoznak, és érkezik a repülőtéri NAV, a Nemzeti Adó és Vámhivatal repülőtéri igazgatóságának kutyás egysége is két kutyával, Best és Gilles-zel, akik egyébként már ilyen sztárkutyának nősülnek, és azt fogjuk igazán testközelből megmutatni a látogatóknak, hogy amikor egy nap érkezik a repülőtérre, és indul a repülőtérre, mondjuk 50-55 ezer ember, akkor ebben a hatalmas tömegben ők hogyan dolgoznak, hogyan keresik az illegális termékeket, hogyan szúrja ki a kutya, hogyan ad jelzést például a drogra, vagy a csempészet cigarettára, és ugye ami még durvább, és ami ilyen felfoghatatlan lépték, hogy amikor arról beszélünk, hogy évi több mint 200 ezer tonna légijáró érkezik a Ferihegyi repülőtérre, vagy fordul meg a repülőtéren, akkor ebben a hatalmas tömegben hogyan találják meg a borítékok, a dobozok, a küldemények áradatában azt a 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt, amiben ott vannak a kábítószer küldemények, vagy a kábítószereknek az egyes alapanyagai, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, ilyen interaktív produkciók keretében tudják ezt nagyon test közelbe hozni a keresőkutyás srácok a látogatókhoz, és magukat a látogatókat is bevonjuk. Lesz ott mindenféle rejtés, bemutatják, hogy általában milyen módon szoktak csempészni, és hogyan szoktak lebukni ezek a küldők.
Nagyon izgalmas. Jó, hát nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük.
És akkor sok sikert a holnapi rendezvényhez, amit ismét ajánlunk mindenkinek, tehát mi is a pontos neve a kéklámpás?
Kéklámpás találkozó. Aeroparkban.
Holnap az aeroparkban. Köszönöm szépen, szép napot!
Köszönöm szépen!
Szia!
Szervusz! Kránc Balázzsal, igen, az Aeropark ügyvezető helyettesével beszélgettünk erről a kiváló holnapi programról.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
Tarzan?
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Ez továbbra is a Millás reggeli, és szeretnénk fölhívni a figyelmet egy, hát, érdekes, fontos.
Szokásos
jelenségre. Kijöttek a befektetési alapoknak a pénz áramlásáról szóló adatai, és hát a befektetői történelem ismétli önmagát. De nagyon úgy tűnik, hogy a magyar kisbefektetők továbbra is... a visszamenőleges hozam bűvöletében élnek. Az elmúlt évben a kötvény alapok nagyon-nagyon vonzóak lettek, nagyon szép hozamot biztosítottak, mert hogy egy az inflációs csúcs után beindult hozamesésben szépen fölment az árfolyamuk, és akkor ez azt jelentette, hogy a kötvény alapok átvették a vezetést, a befektetési alapok között ezekből adták el a legtöbbet, ezek irányába áramlott a pénz, sok-sok hónapon keresztül ők vitték a prímet, és ez mendegélt egészen idén tavaszig, amikor viszont az egész olyan szinten állt le, hogy hirtelen nem csak leállás lett, hanem elindult a kivonás a kötvényalapokból. De ez nem akkor történt, amikor a kötvényalapok hozamai a csúcsra értek, hanem előbb megvárták a befektetők, még az árfolyamok elkezdenek esni, a visszamenőlős hozamok kezdenek pocsékká válni, mármint az előző fél év, 3-4 évre, és akkor beindult a kivonás. És ez megint csak arra utal, hogy azt mutatja, hogy ez nem jó stratégia. Amikor túl voltunk a brutális hozamcsökkenésen, minden arról szólt, hogy az infláció esik vissza, ezzel párhuzamosan szépen jönnek le a hozamok, folyamatosan kamatcsökkentésbe voltunk, folyamatosan szép hozamokat lehetett látni, visszamenőleges hozamokat látjuk természetesen a befektetési alapoknál, akkor nem nagyon mozdultak a befektetők. És utána el kellett telnie jó pár hónapnak, amikor nulla volt a hozam, sőt, tavasszal, amikor volt egy hozamemelkedős időszak, és már a 6 havi hozamok is átmentek több alapnál is negatívba, na akkor döntöttek úgy a tisztelt befektetők, hogy a lábukkal szavaznak, és elkezdték kivonni a pénzüket. A befektetési alapoknak a vagyon változása az elmúlt években szinte mindig pozitív volt. Tehát gyakorlatilag 2022 nyara óta folyamatos és nagyon durva beáramlás volt megfigyelhető, és ezen még azt sem változtatott, hogy az állampapíroknál bármilyen lejárat volt, meg bármekkora kamatot is ígérhetett az állampapír. Lecsökkentette nyilván a befektetési alapoknak a népszerűségét, de onnantól kezdve aztán főleg, hogy a prémium állampapír le lett butítva és elvették az inflációhoz kötött magas hozamát, onnantól kezdve robbanás volt a befektetési alapoknál, és a kötvényalapokban ment a legtöbb pénz. Na ez változott meg most, és az utolsó adatok is arról szólnak, hogy most már az alapokba ismét komoly beáramlás van. Egyetlen egy hónap volt, amikor megtört a trend és kiáramlás volt, ez az április volt, amikor a kötvényekből már jöttek kifele a befektetők, és meg nem mentek vissza, nem tudták, hogy mit csináljanak. Aztán május-június ismét beáramlás, de a kötvény ki. Tehát máshova. Ismét vissza a vegyes alapokba, ismét vissza az abszolút hozam alapokba, de pont a kötvény alap, ami alapvetően talán a legegyszerűbb konstrukció, csak hát ugye az árfolyama változik, mert ahogy a kötvénypiac is változik, és ezzel azért nem mindenki van tisztában, de hogy ez mióta én ezt figyelem, tizen sok éve, ebben semmi változás nincsen. Gyakorlatilag mindig a legrosszabbkor lépnek a befektetők a kötvénypiacnak a hullámzását. Vagy nem értik, vagy nem figyelik, vagy csak a visszamenőleg is hozzám, ez ennyit számít.
Annyit számít, hogy ugye a háziasszony szakasz a tőzsdéken az nem véletlenül lett így elnevezve, mert a pénzügyileg nem annyira pallérozott, széles tömegeknek hosszú megerősítés kell ahhoz, hogy döntést hozzanak. Tehát amikor már masszívan azt látják, hogy már pedig ez emelkedik, akkor gyakorlatilag mindenféle tudás előképzettség nélkül elkezdik elhinni, hogy ez már mindig így lesz. Tehát, hogy már megy, nem tudom én hány éve, akkor beszállok én is a tőzsdébe, mert hát ez itt fölfelé mennek az árak. Tehát a múltbeli információ az mindig így hat.
Hasonló egyébként, csak itt a saját hozamát, a saját alapjának a hozamát nézegetik a befektetők, és már hetek óta nulla, jaj, átment negatívba, akkor ezt hagyjuk a francba.
Igen.
És mi történt? Ugye visszapattant a piac. Ráadásul, amikor jön az adat a kiáramlásról, és a júniusi nagy kiáramlásról is, és közben már látjuk, hogy az árfolyamok elindultak fölfele, tehát aki benne maradt, a következő hozamok már jobbak lesznek, mert most meg beindult egy markáns hozamcsökkenő. Nyilván erre nem lehetett számítani, ez nem volt benne a japakliban, hogy ilyen nagy felugrás lesz az árfolyamokban a magyar kötvénypiacon.
Abszolút,
is,
meg az igazán jó teljesítményén már valószínű túl vannak a kötvényalapok, tehát a masszív hozamesés, ami masszív áremelkedéssel jár együtt, annak azért a nagy része ugye lement, megtörtént.
De nem akkor zsebelték be, hanem amikor jött egy
korrekció. Mindig az a kérdés, hogy hova teszik. Tehát elméletileg nem feltétlenül rossz döntés ez akkor, hogyha mondjuk megtalálja egy olyan helyét, ahol tovább tudja fiatatni, csak mondjuk ugye az már valószínűleg egy másik kockázati szinten, egy másik eszköz.
Hát az alapkezelők is a vegyeseket javasolják, de vegyes alapok, ami részvény, de rengetegféle súlyozású van, hatalmas a piac, lehet választani rengeteg alap közül, de kicsit több benne a részvény, több benne a részvény, a kötvényalapokon belül is ugye vannak rövid kötvényalapok, hosszú kötvényalapok, stb. De az, hogyha valaki tényleg hosszabb távon gondolkodik, a vegyesek általában jól szoktak muzsikálni. Tankönyvileg, amikor a kötvénypiac rosszul szerepel, akkor a részvény jól. Hát tankönyvi ellenpélda volt, kivételt erősítő szabály, szabályt erősítő kivétel. Igen.
Igen.
A 22, mikor mind a kettő elhasalt, az látszott is egyébként ezeknek az alapoknak a népszerűségén, de most, hogy visszamenőleg is jók, és jónak is tűnnek, most azért az sem véletlen, hogy ebbe áramlik a pénz, ebbe viszont valószínűleg nincs is hiba, hogyha valaki hosszabb távon gondolkodik, nem?
Így van, abszolút. Még egy valamit tisztáznunk kell, ugye itt a G7-es otthonfelújításos cikk kapcsán azt, hogy lehet nem regisztrált kivitelezővel dolgozni ebben a projektben. A különbség az, hogy a regisztrált kivitelező 75% előleget hívhat le, mert ugye ő kapja a támogatási összeget direktbe, a nem regisztrált pedig 50%-ot, és ott bizony megy a vakarózás, hogy az bevállalja-e, hogy kivitelező. Vannak rossz emlékek hasonló konstrukcióban a napelemes piacról, amikor nagyon soká kapták meg a pénzüket, a kivitelezők volt cég, ami nem is tudta kivárni, mert hogyha kellően sok ügyfele volt, és kellően sok pénzzel tartozott neki az állam, akkor volt, amelyik elhasadt, elbukott. Úgyhogy ez a deficit, vagy ez a különbség a regisztrált és nem regisztrált kivitelezők között az otthon felújítási programban.
Na most pedig a követ néhány perc múlva megnézzük, hogy mik voltak a legfontosabb adatok a héten, illetve erre hogyan reagáltak a magyar pénzpiacok.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Fodor István, az OTP Global Markets Treasury üzletkötője a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
Na nézzünk egy kis forintpiaci helyzetjelentést, ugye a jövő heti MNB ülés előtt igen aktuális, és hát igen, 390 környékén vagyunk, de erre azt kell mondanunk, hogy relatíve jó bőrben van a forint, ugye az elmúlt időszakban lefelé jött az euró-forint kurzus, vagyis erősödött a forint.
Igen, kezdjük akkor itthonról az aktuális eseményeket. Alapvetően itthon már beköszöntött a nyári uborka szezon. Ez tetten érhető egyrészt abban, hogy fontosabb makroadatot nem is kaptunk, másrészt pedig a forintpiac likviditásában is vannak erre utaló jelek. Talán a legizgalmasabb történés az Virág Barnabás MNB alelnök felszólalása volt egy hét elejé konferencián, ahol egészen konkrét iránymutatást kaptunk a jegybank elképzeléseiről fél éves időhorizonton. Egyrészt megtudhattuk, hogy 4%-os inflációval számol a jegybank az idei második fél évre, és hogy az infláció szerkezete komolyan átalakult, azt már elsősorban a szolgáltatások húzzák, más régiós országokhoz hasonlóan egyébként. A legerősebb mondása a júliusi kamatvágásra vonatkozott, miszerint mérlegelendő, hogy 25 bázispontos vágás következzen, vagy az alapkamat szinten tartása történjen. 2024-re egyébként 2, esetleg 3 vágás férhet még bele, tehát 6,25-6,5% körül alakulhat az évig irányadó ráta. Azt gondolom, hogy látva a támogató piaci környezetet, a forint viszonylag stabil helyzetét, ahogy te is említett, hiszen alacsonyabb szinten járunk jelenleg, mint a legutóbbi vágás során júniusban, és látva, hogy az utolsó inflációs adat milyen pozitív meglepetést hozott, abszolút reálisnak tűnik, hogy jövő kedden egy 25 pontos vágás mellett tegye le a voksát a monetáris tanács. Minden esetre az alelnök szavai erős, a forint számára pozitív kommentek voltak, amik egy ilyen vékony, illikvid nyári piacon érdemi hatást is fejthetnek ki a jegyzésekre, úgyhogy ennek köszönhetően is láthattunk újra 3,90 alatti euróforint árakat, mintegy 6 hét után. Jót tett még a forintnak a dollár elmúlt egy-két hétben mutatott viszonylagos gyengélkedése is, és hát mindezek mellett a magas tartalom, kamattartalom, ami mindig ott van a forint mellett, egy ilyen időszakban különösen támogatón tudhatni. Technikailag 3,8750-nél van egy komolyabb akadály, ez a 200 napos mozgóátlag, ezt akár a következő napokban tesztelhetjük is esetleg.
A kamattartalomra vonatkozóan, tehát amíg van egy olyan vonzereje a forintnak, hogy magasabb kamatot fizet mondjuk egy dollár vagy euróban felvett, na mindegy, nem megyek bele a kerébe, szóval a kamatkülönbség az megéri a befektetőknek. Hol lehet az a pont, ahol mondjuk ez már kockázatokat is figyelembe véve már nem lenne igaz?
Én azt gondolom, hogy a jegybank szigorúan monitorozza ezeket a fejleményeket, tehát hogy te is említed a legnagyobb jegybankokat, és ugye fontos azt kiemelni, hogy ez nem csak az amerikai és az európai hozamokhoz viszonyított kamatprémiumot jelent, hanem kimondott cél az is, hogy itt a régiós kamattartalommal mellett is fenntartsanak egy magasabb kamatszintet, úgyhogy ha csak például a lengyel vagy cseh kamatokat vizsgáljuk, akkor is igaz az állítás, és hát ezeknek a jegybankoknak a lépései azok hatást fognak gyakorolni az MNB döntésére is, véhetően cél az, hogy maradjon egyfajta kamatprémium.
Világos. Jó, nézzük meg akkor még, hogy itt az eurozónában milyen izgalmak voltak, hát itt is volt egy kamatdöntés, pont tegnap, illetve egy kamatdöntőülés, ami hatással lehetett az euró-dollár árfolyamára, mondjuk olyan nagy kilengést nem láttam az árfolyamban, megjöttek eurozónás makroadatok, mi volt itt izgalmas?
Igen, itt a legizgalmasabb valóban a tegnapi Európai Központi Banki kamatdöntés volt. Itt a jegybank megfelelt a várakozásoknak, és egy egyhangú döntéssel szinten tartották a kamatokat. Ez ugye azért lehetett érdekes, mert a legutóbbi döntésen egy kamatvágást jelentettek be. Christine Lagarde sajtótájékoztatójából, hogyha szemezgetünk, akkor a fő üzenet az, hogy a modelljeik szerint 2025 második fél évében találkozhat az árszínvonal emelkedés a 2%-os jegybanki céllal. És időről időre előjön az a kérdés, hogy a jelenlegi világgazdasági folyamatok mellett, amikor a termelési láncokban a költséghatékonyság elvét már gyakran felülírja a termelés biztonságra való törekvés, mennyire aktuális is ez a korábban megfogalmazott 2%-os jegybanki cél. Minden ilyen kérdést elhesegetett egyébként, mondván, hogy az ő regnálás alatt elképzelhetetlen ennek a 2%-os célnak a felülvizsgálata vagy a megváltoztatása. A következő ülés az majd szeptemberben esedékes, és ez egy jó esélyt kínálhat a következő vágásra is, de ahogy jellemezni szokás az ilyen szigorúnak szánt üzeneteket, összességben elég héjára sikeredett az elnöknő mondandója, és a következő hetek adatai alapján dönthetnek majd a jegybankárok. És makróvonalon, ami talán kiemelendő, hogy mind Európából, mind a tengeren túlról érkezett egy ipari termelési adat, igencsak eltérő képet mutatnak az adatok, hiszen még az eurózónában majd 3%-os az éves zsugorodás, addig az amerikai adat egy 1,6%-os bővülést mutat. Hát az amerikai adat ez tökéletesen beillik a sorban, amik a gazdaságuk jó formáját mutatják. Nem véletlen, hogy az elmúlt egy hónapban 60%-ról nagyjából 90% fölé kúszott a szeptemberi Fed kamatvágás esélye. És hát az euró-dollár jegyzésekben is megmutatkozik, hogyha nem is nagy kilengésekkel, azért látványos a július havi gyengülés a dollár szemszögéből. 1,0940-ig emelkedett a héten a kurzus, Utoljára ilyen egyébként még március végén volt példa, hogy ilyen magasságokban jegyezték a keresztet. És bár kezd napi rendszerességű híré inflálódni, de ismét történelmi csúcsot láthattunk az arany jegyzéseiben, megérintette a 2480-as dolláros unciánkénti árat.
Mm-hmm. Miért is?
Összességében itt is van egyfajta bizonytalanság egyébként, pont a Fed kamatvágással kapcsolatban, illetve maga a kamatvágás tényezért hajtja a befektetőket az ilyen jellegű befektetések irányába, és hát azért a múlt hétvégi amerikai eseményekre is vissza lehet vezetni talán azt, hogy van komolyabb belpolitikai feszültség is azért Amerikában.
Jó, jövő hétre nézve van-e valami, amit érdemes jobban figyelnünk, mondjuk, ami befolyásolható lehet, akár a devizapiacon, akár a részvénypiacon, kötvénypiacon?
Ami érdekesnek ígérkezik, az az, hogy Amerikából GDP adatot fogunk majd kapni. Itthon ugye az említett keddi MNB kamatdöntés, illetve egy munkanélküliségi rátát szemezgethetünk majd. Az eurozónában viszont a statisztikusok már a nyári szabadságokat töltik, úgyhogy itt fontosabb adatra nem számítunk.
Oké. Köszönjük szépen a beszámolódat. Jó munkát még mára, aztán jó pihenést.
Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok. Viszont hallásra.
Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével beszélgettünk.
Azt mondja, a névnaposok között Emilia volt, ugye a fő névnap. Volt Emiliana?
Emiliana, talán nem, Emily, Eperke, Estella, Esténi az elbetűsök.
Ez szerintem Emiliánáknak is névnapjuk van, úgyhogy jöjjön Emiliana.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
Na, csak még egy szó az aranyról. Egyébként olvassátok Zsidai Viktort, mert ő is írta az aranyról, meg arról, hogy a kínaiak hogyan, meg miképpen takarítanak, meg milyen lehetőségeik vannak eleve, és hát ott is van egy nagy keresleti nyomás az aranyra. De ugye itt elhangzott a kamatok és az arany összefüggése, hogy az aranynak ez egy olyan befektetés, aminek nincs cashflow-ja, tehát nem kapsz érte pénzt, tehát még azon fölül kell, hogy neked hozamot termeljen, hiszen attól te elesel. És ugye az összefüggés az, hogyha minél kisebb ez a kamat, minél alacsonyabb kamatkörnyezetben vagyunk, annál kisebb ez az úgymond elmaradt hasznod, és ezért ilyenkor nőhet az érdeklődés, vagy a kereslet az arany iránt.
Hát, de mondjuk ott nekünk egy évtized alacsony kamatkörnyezet esetben, ahol meg nem.
Nem mindig van ez így, de ez része az aranybefektetésnek, ugye, hogy neked ott muszáj mindent megkapnod az árfolyamban, még azt is, amit nem kapsz meg más esetben kamat formájában. Persze nem mindig hatnak ezek így együtt. Most több minden, most ezt is a javára lehet írni, a kínai megtakarítókat is a javukra lehet írni, a jegybanki kamatvásárlásokat is, az alapvetően gyengülő dollárt, ugye, mert a más devizában jegyzetteknek ezáltal olcsóbbá válik az arany. Tehát most egy csomó minden.
Most összeállt, igen.
Összeállt, igen, hogy legyen egy ilyen.
Nekem az volt egy jelzés, hogy az alapvetően az aranyat nem pártoló, inkább kritikával illető nagy guruk, szakértők is úgy kezdtek beleállni, hogy hát továbbra se pártoljuk, továbbra sem tartjuk, de hogy jó befektetésnek úgy alapvetően, hosszú távon, de most túl sok minden áll egy irányban, tehát még ők is azt mondták, hogy most
nem pártolják,
idén az arany az
belegondolsz, az arany pont annyira nagy semmi, mint a bitcoin, csak régebb óta. Ennyi az jó. Előnye.
És a csárt is akkor magáért beszél?
A csárt is viszonylag magá, igen, vagy egy szép nagy emelkedés.
Hát történelmi csúcs az mindig, ugye, uncharted teritória.
Igen, én már korábban egyébként megfutottam a magam körét, most kiszálltam a GLD-ből, ugye az alap, arany, ami fizikai követő. Aranyat vásárol, tehát nem olyan határidős.
Ja, az, ami az konkrétan megveszi
az a legjobb, mert az ilyen követő, határidős, opciós, nem tudom, hogy micsoda, ott mindig vannak problémák a költségekkel, kamatartalommal, ott erodálja neked a hasznodat. És én már azt gondolom, hogy a javát megnyertem. Nem tudom, hogy még mennyi lehet fölfelé. Meg lehet, hogy nagyon hosszú távon még van ebben. Én most egy picit úgy várom, hogy konszolidálódjon, vagy valami
szóval, újabb jelzős. Szóval, sokan szeretik az aranyat, bedöntötte a történelmi igen. csúcsot, de a fő guru...
Hát, erős túlzás. Ha rá gondolsz...
Óvatosságra int. Ez hát lenne itt a
könnyű úgy óvatosnak lenni, hogy nem tudom, 28-30%-ot elhoztam viszonylag gyorsan.
A szerény guru óvatosságra
a szerény guru,
int.
Aki már átadja a terepet másnak, hogy ők is keressenek. Ugye nem akarok én mindent elhozni a piacra.
Na, jönnek a hírek Czoller Andival, aztán folytatódik a Millás reggeli. Maradjatok továbbra is velünk.